Végváron az emberek nem csak a végzet hatalmában hittek, hanem babonás félelemmel tiszteltek egy másik hatalmasságot, amely néha kérlelhetetlenebb volt az elsőnél is, a szelet. A végvári szél noha napokon keresztül dühöngött, hideg volt és metsző, tombolt és bömbölt, hogy az alacsony házak tetői nyögtek és nyikorogtak belé. Ilyenkor élő embert ritkaság volt látni az utcán, kalappal nem lehetett járni, és az anyák vele ijesztették a síró gyerekeket. Cseh Artúrnak kedvezett a sors. Szélmentes időben jött, és a tanári szobában napokig az volt a megbeszélés tárgya, hogy milyen más véleménye lett volna a magas vendégnek a kies városról, ha ezt a szelet kellett volna megúsznia. Bezzeg nem dicsérte volna Végvár kies fekvését, nyugalmas derűjét, és nem vallotta volna, hogy boldogság itt tanítani. Mihelyt elutazott a szél, megérkezett helyébe, és átvette uralmát a város fölött. Az urak a szőlőhegyi kély lakokba vonultak, ott ettek, ittak, és versenyt kurjongattak a dühöngő elemekkel. Orbán Gergelynek szinte jól esett most ez az edzővihar, amellyel szembefordult, bár törékeny teste alig bírt neki ellenállani. Ment, kószált a városon keresztül, érezte, hogy fájdalmát és keserűségét ez a vihar se tudja elfújni, és hangosan mondogatta a fáknak, a hegyeknek, a szélnek a szegény Tamás örök keservei. A helyettes igazgató, aki már tudta, hogy Malik Márton fogják kinevezni igazgatónak, a vallás erkölcsi nevelés terén szerzett különös érdemei és buzgó szolgálatai elismeréséül jóindulatúan és bizalmasan értesítette, hogy Malik nagyon kedvezőtlenül referált róla a miniszteri kiküldöttnek. Hogy az Isten tisztelet alatt micsoda könyveket olvas, hogy sohasem szokott gyónni és áldozni, hogy a tekintélyekről tiszteletlenül beszél, hogy több ízben a szocializmusról elismerően nyilatkozott. Orbán Gergely nem akart törődni az egész dologgal, de hiába folyton fölmerült előtte Cseh Artúr és Malik Márton alakja, valósággal fölriadt rájuk, megnőttek, sötét árnyékot vetettek a lelkére, és ő olyan nyomorultnak, olyan bábnak érezte magát, pedig tudta, hogy különb náluk. Hiába egy kis csavar volt a nagy államgépezetben, egy szembúza a taposó malomban, egy pehely a szélvészben, egy szegény és árva helyettes tanár a végeken, aki örüljön, hogy él, és elsején megkapja a fizetését a levonásokkal, amelyekből valamikor, ha addig él, és ha addig kibírja, jövendő nyugdíját fogja kapni. Egyszer csak arra ébredt, hogy egy szőlőhegyi kélylak előtt áll, amely piros tetejével, vadszőlős lugasával, virítani kezdő ágyasaival hívogatóan integet felé. De még ennél is hívogatóbb volt az a mosoly, amely a kélylak gazdájának, Boróka adótárnoknak arcán nyájaskodott. Boróka viharos örömmel sietett elébe, megölelte, karonfogta, és szinte húzta befelé. Kis nedves szemeiben csillogott valami, amiről csak hamar kiderült, hogy Mámor és Orbán azonnal átértette a helyzetet. Itt nagy ivás folyik délóta, vagy talán már tegnap óta, mert a pincéből rekedt kurjantások és széles röhelyek hangja tört föl, és valami citeraféle egyhúrú álmos cincogása. Orbán most már tisztán kivette a járásbíró hangját, aki a legnagyobb magyarnak vallotta magát. Végváron, és most tótul énekelt, ami biztos jele volt annak, hogy már túl van a tőle megszokott másfél literen. Isten hozta nálunk, kedves tanár úr, tessék csak beljebb kerülni, jó szívvel látjuk, csak tessék, tessék. Orbán nemigen ellenkezett. Látta, hogy Boróka most abban a stádiumban valamikor csupa nagy, áradó, mély testvéri szeretettel van csordultik tele a mámoros ember. Meg azután a lelke mélyén maga is szomjazott egy kis vígaszra, egy kis mákonyra, hogy feledni tudja a világot és magát. Szinte vonta lefelé valami elfáradt, beteg vágy egy kis nirvána után. A pince félhomályában gyér-gyertyavilág mellett, mint valami szegény legények. Egy nagy hosszú asztal mellett ültek az urak. Orbánnak erősen kellett pislognia, hogy a napfény után ebben a vaksi derengésben tájékozódjék. Az urak kitörő örömmel üdvözölték, hellyel kínálták, és Boróka szökellő léptekkel sietett poharat hozni neki. Az asztalfőn a járásbíró ült, nagy darab, busa szemöldökű, medvehangú, marcon a jókedvű ember. Csak ha nagyon sokat ivott, akkor ereszkedett le a többi halandókhoz a maga módján. Nagy hazafi volt, minden kormány hűséges támogatója, de így Bor között az az érzése volt, hogy ő maga Rákóczi fejedelem a bujdosó kuruc rodostóban. Még tárogatója is volt hozzá, nagy csorba fekete hangszer, amelyen örökösen a majtényi síkon letörött zászló miatt kesergett. A felesége évek óta csalta egy szomszéd városka fiatal patikusával, és ennek tudata csak fokozta az öregedő férfi hazafias elkeseredését. Mellette Weiss ült, a bérlő, egy köpcös, örökké mosolygó piros arcú emberke, akit a járásbíró a házi zsidajának nevezett. Weiss volt a megszorult urak Rothschildje végváron, aki túljárt mindnyájuk eszén, és akit állandóan ugrattak és kifiguráztak. Ő nevetve tűrt mindent, és egyre kövérebb és gazdagabb lett. Egyetlen vágya volt, hogy leányát született úrhoz adja, de leánya nem nagyon tudott várni, inkább a csinosabb diákokkal kötött múló viszonyt a kertek alatt. Az asztal végén az öreg polyák fehér szakállal engedt. A fal melletti padon erős horkolás hallatszott, amely idővel valóságos halálhörgésnek tűnt fel. A rendőr kapitány aludt ott, aki miután egy nagy adag szódabikarbónát vett be, három éjszaka mulasztását igyekezett pótolni. Borókát megkérte, hogy egy óra múlva költse fel, mert akkor már megint szomjas lesz, és nem akar rosszakat álmodni. Az életbe kitett nagy gyerek volt ez a deresedő hajú, akadozó tekintetű és beszédű kapitány, ez az árva aglegény, aki kora ifjúsága óta nem hagyta el a város határát, és éppen olyan pontos volt a hivatalában, mint amilyen pontosan megitta a napi 3 liter borát. Köszvény és asztma kínoszta, és már csak az ital tartotta benne a lelket. Orbán Gergelyt Boróka maga mellé ültette, Weiss abba hagyta a citerázást, mindnyájan kocintottak az új vendég egészségére. Nem vagyunk mi emberevők, barátom, kezdette a járásbíró, és mély basszusa kongott a nyírkos bolthajtás alatt. Igaz magyar emberek vagyunk, és sajnálattal látjuk, hogy az intelligencia és a tanári kar között a régi jó viszony egy idő óta megszakadt. Ennek nem mi vagyunk az okai, tudom, hogy maga se hibás ebben, öcsém, folytatta egyre bizalmasabb hangon. Maga jó ember, de az a Malik meg a többiek, hát kérem, azok nem úri emberek, pedig össze kellene tartani, éppen itt a végeken minden jó magyarnak, mert különben elveszünk. Sötét felhők gyülekeznek hazánk egén, és mi a régi turáni átkot, a viszálykodást és pártoskodást folytatjuk tovább, édes fiam, ez így nem tarthat sokáig. De én nem adhatok elsőnek békejobbot, ezt nekik be kellene látni. Hát nincs igazam, Weiss. Te tudod, hogy én jó ember vagyok, de én úr vagyok a teremtésit neki, magyar úr, nem amolyan jöttment semmiházi éhenkórász, igaz-e, Weiss? Na de áldás, békesség! Örülök, hogy végre egy tanárral találkozom, aki megért bennünket, és aki tudja, hogy mi a tisztesség és a becsület. Éljen az egyetértés, a barátság, éljen a mi szeretett, kedves vendégünk. Kocintottak és ittak. Orbán Gergely úgy érezte magát, mint Dániel az oroszlánok barlangjában, de a harmadik pohár után már egészen kedveseknek találta őket. Boróka sonkát szeletelt, ettek és tovább ittak. Orbánban tüzelt a bor, amely vörösen csillogott a gyertyafényben, mint a rubin az aranyfoglalatban. Lassan kitágult az alacsony pince, megnőttek az árnyékok a falon, az arcok kísértetiesen meredtek rá, mint a kriptában az élő halottak, A rendőrkapitány a padon egészen hullának látszott, már nem is horkolt, úgy feküdt, mint egy fakír. Nem is olyan rosszak ezek az emberek, mint ahogy néha mutatják, gondolta magában Orbán a harmadik pohár után. Csak szerencsétlenek, mint én. Csak nem tudják, hogy mindnyájan testvérek volnánk a szenvedésben és elmúlásban, amely édes mindnyájunkkal közös. És mégis mindig bántják egymást, bántják magukat és a boldogtalanságot, amely úgy is végzetünk, csak szaporítják és sokasítják ezen a földön. Sajnállak és szeretlek, testvéreim, emberek, magyarok, valahányan vagytok, szeressük egymást és az életet, hiszen úgysem sokáig lehet. Már őt is elöntötte az a mindenkit és mindent átölelő barátkozó érzés, amellyel az adótárnok ölelte át, amikor lehozta ide maguk közé a mélybe. Most már úgy nyúlt a pohár után olyan áhítattal és alázattal, mintha az Úr vére volna benne. A falakon képek voltak, aranyos rámában a magyar történelem néhány dicső és sötét lapja. A honfoglaló vezérek pajzsukra emelik Árpád fejedelmet, Dobozi Mihály megöli hitvesét, hogy az ellenség elől megmentse, Zrínyi Miklós kirohan Szigetvárból, Kossuth Lajos imádkozik a kápolnai csata után. De ugyancsak ezen a falon van Ferenc József arcképe is, és Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál. A poharazás egyre sűrűbb lett, a rendőrkapitányt is fölverték álmából, a tárogató is előkerült a járás bíró zsebéből, és a nagymajtényi síkon letörött zászlót még az örökké mosolygó Weiss is, könnyes szemekkel, nagyokat sóhajtva, az asztalra könyökölve hallgatta. Soha többet nem iszom, nyögte a beteg rendőrkapitány, és ivott. A kedves feleséged egészségére, kacintott a járásbíróval Weiss, és egy hatalmas csókot cuppantott kopasz homlokára. Sose halunk meg, kurjantotta az adótárnok, és mindenáron táncra akart kerekedni a rendőrkapitánnyal, akit azonban mázsás súlyokkal nyomott le a mámor, a köszvény és az elkeseredés. Ő mennél többet ivott, annál szomorúbb lett. De mire az öngyilkosság gondolatáig eljutott volna, akkorra már elaludt, és csemcsegni kezdett, mint egy éhes gyermek. Az öreg polyák szótalanul rákogott az asztal legvégén, Munkácsi Mihályra gondolt, majd a két eladó lányára, akiknek nincsen hozománya. Elhatározta, hogy a szunidőben mégiscsak befejezi a muhi csatát, majd azon töprengett, hogyan kellene egy kis kölcsönt kérni ettől a Weisstől, mert a lányoknak nyári ruha kellene, és mert adósság fejében elsején annyi levonás lesz a fizetéséből, hogy a háztartásra se igen fog belőle telni. Künn az alatt hirtelen beborult az ég, a sötét felhők úgy lógtak az égen, mint óriási rongyok, és estére megerett a zápor villámlással és mennydörgéssel. A pince ablakain úgy kopogott a jég, mint mikor göröngyöket dobálnak a koporsóra. Az ég hatalmas orgonája zengett, a mulatók révedezve néztek egymásra, Isten ítélet járt a határban, és ők ittak, letörten, elkábulva, mint matrózok a süllyedő hajón. Zomotor ez, cikázott át egy villám fényénél Orbán Gergely agyán, és most már egészen beletemetkezett a borba. Már alig tudta, hogy hol is van, kik között mulat, a gyertya is nagyokat lobogott, majd hirtelen hunyorogni kezdett, az öreg polyák is az asztalra borult, és az ivatar is elcsöndesedett. Weiss a citerát pengette, álmosan, fáradtan. A járásbíró is reketten rikkantott közbe. Orbán erőlködött, hogy ébren maradjon, az adótárnok egyre töltött és noszogatta a még ébren lévőket, hogy igyanak. Egyszerre csak úgy látta Orbán, hogy az asztal föl, mint valami bíró, Cseh Artúr ül, és mellette Malik Márton. Mind a ketten kegyetlenül lesújtó tekintettel mérik végig, és ő megdermedve akar védekezni, de hiába, nem jön ki egyetlen árva hang sem a torkán.